A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség most és mind örökké. Amen. Hallgassa meg a kedves gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levelének 3. fejezetében, a 12. verstől a 15. versig a következőképpen. Öltsétek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhívva az egy testben, és legyetek háládatosak.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Foglaljunk helyet. Drága gyülekezet, kedves testvérek! Erről az igéről vélhetően nagyon sokszor és sokféleképpen prédikáltak már, sokszor elhangzott a szószéken. Én még sosem prédikáltam, bevallom őszintén, ezekről a páli mondatokról. Az biztos, hogy 1981. július 18-án egy szombat délutáni órában a nyíregyházi evangélikus nagy templomban, amikor két ember elhatározta, hogy összeköti az életét, egy úton kezdenek el járni. Azon a délutánon az oltártérben egy lelki pásztor, nevezetesen Laborci Géza lelkész úr, erről az igéről prédikált. És nem tudom, hogy most az a pár 33 év után emlékszik-e, mi hangzott el, milyen lelki útra valóval indultak el, de ami örömteli, hogy most 33 év után újra itt vannak, majd a gyülekezet meg fogja látni, hogy kiről van szó. Újra itt vannak, újra ez az ige hangozhat, és erősítetik meg majd azt a lelki szövetséget, amit kötöttek akkor azon a szombat délutánon. Így természetesen nem csak a 33 éve elindult pár számára, hanem az egész gyülekezet számára hadd beszéljek arról az élet szentségről, amiről ez az ige szól. Nem feltétlenül a házasságra készülők számára íródtak ezek a versek, de egy házasság alap pilléreit is megfogalmazza itt Pál apostol. Sokkal inkább az kerül a középpontba, hogy az új ember, a Krisztusban hívő ember élete, természete hogyan változik meg, mik lesznek azok az ismérvei, amik a krisztusi természetet hordozzák. Mert a hívő ember arról ismertetik meg, hogy krisztusi természetet hordoz. A könyörületes szív, a jóság, az alázat, a szelídség, a türelem, a megbocsátás, a krisztusi természet része, és aki életében Krisztus él, annak egyre inkább ilyen tulajdonságokkal lesz teli az élete. Egy házasságban, a jó, példamutató házasságokban ezek a tulajdonságok elengedhetetlenek. Sok hajótörést, sok keserűséget, bánatot el lehet kerülni azzal, ha egy ifjú pár Jézus Krisztusra építi az életét. Mindenek előtt Jézusra építeni egy életet annyit jelent, hogy szívembe hívom Jézust, felismerem, hogy az ő mércéje szerint, ő nélküle nem könyörületes a szívem, nincs benne jóság, alázat, szelídség, türelem, megbocsátás. És itt hangsúlyozni kell, hogy az ő mércéje szerint. Mert lehet valaki Jézus Krisztus nélkül is emberileg nézve, emberi mértékkel könyörületes, jóságos, alázatos, szelíd, türelmes, megbocsátó, de amikor valaki meglátja azt, hogy ez a Jézusi tulajdonság, ez a Jézusi természet mennyire más, mint az enyém, akkor már nem az ő erényei lesznek fontosak, nem az én erényeim kerülnek majd középpontba, hanem a Jézusi könyörületesség, a Jézusi jóság, a Jézusi alázat, a Jézusi türelem, a Jézusi megbocsátás kell számára. Mert az emberi és a Jézusi nagyon messze vannak egymástól. Ezért mondja az Úr Ézsaiás próféta könyvének 55. fejezetében, bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, a ti utaitok nem az én utaim. Ne elégedjünk meg az emberi erényekkel, vágyjunk a krisztusi természet után. Tehát ez úgy lehet valakié, kedves testvérek, ha valaki felismeri, hogy az én utam nem az ő útja, hogy Jézus Krisztus élete még nem lett az én életem része, ezért újat szeretnék kezdeni. A Krisztus békessége uralkodjék szívetekben, ezzel zárta Pál apostol a mondatot. Ebben az igében fejezi ki, engedd, hogy Jézus Krisztus formálja te életedet, ő vezesse azt, rábízd magadat, engedd, hogy azt a békességet, amit ő tud adni, azt megteremtse benned is, azt a természetet, amit ő tud adni, az legyen meg ő általa benned is. Drága testvérek, a megtérés pillanataira jellemző az, hogy rádöbben az ember, milyen messze van a krisztusi élettől az ő élete, rádöbben arra, hogy mennyire elrontott élete van. És ne higgyétek, hogy ilyenkor az ember elveszíti az önértékelését. Ellenkezőleg ettől a pillanattól kezdve lesz az embernek helyes énképe. A sátán éppen azzal hitet el, hogy többnek állít be, mint ami valójában vagyok, és ezzel becsapom magamat is. A bűneset történetében éppen ez játszódik le, olyat állít az emberről, ami nem is valójában, de az ember elhiszi, és ennek fényében akar élni. A sátán a bűnbeesést megelőzően állít olyat az emberről, ami ezt az énképet megrontja, figyeljük meg csak, drága testvérek, Mózes első könyvének 3. fejezetében, ezt olvasjuk ebben a bűneset történetben, de a kígyó ezt mondta az asszonynak, dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó, és mi a rossz. Az ember bedől ennek, inkább a kígyónak, inkább a sátánnak hisz, mint Istennek, ezzel megromlik a természete, lesz egy helytelen, magát becsapó énképe, többnek hiszi magát, mint valójában, és úgy gondolja, hogy nincsen szüksége Istenre. Majd ő megold mindent, ő ura mindennek, ő kezébe veszi az életét, ő kezébe veszi a sorsát, de nem veszi észre, hogy az elrontott életével mindent és mindenkit magával ránt. Ez az elrontott természet azt hiszi, hogy a jó a rossz, és a rossz a jó. És mennyi fájdalmat okoz az ember akarva, akaratlanul a másiknak ezzel a felcserélt hiszemmel. Szóval amikor beköltözik a szívébe Jézus valakinek az életébe, akkor ezek a dolgok mind a helyre kerülnek. Elkezd rendeződni sok minden az ember életében, elkezd rend lenni. Mindenek előtt helyére kerül az ember énképe, látja, hogy milyen valójában, már nem akarja becsapni magát, hanem vágyik az új ember, a Krisztus által felkínált új ember jellemzőjére, amelyek ebben az imént felsorolt igékben is olvashatóak. Már nem a maga mércéje szerint látja ezeket a jellemzőket, hanem Jézus Krisztus szemével. Már nem elégszik meg azzal, ami erényként benne van, hanem ő vágyik arra, hogy Krisztus lakjék benne, és a krisztusi természet legyen rá jellemző. Krisztus megismerésével már van viszonyítási alapja az emberi és a jézusi könyörületesség, az emberi és a jézusi jóság, az emberi és a jézusi türelem, az emberi és a jézusi megbocsátás között. És az ember szívében azért ott van, ha valami szebbet, jobbat tapasztal, akkor azután vágyódik, és ez minden ember szívében így van. Ha valami szebbet, ha valami jobbat tapasztal, akkor azután vágyik. Amit Pál apostol is átélt, megtapasztalt. Azt hitte, hogy élete attól lesz szebb, és attól lesz jobb, hogy nagyon jó körülmények között születhetett, hogy egzisztenciája volt, olyan állampolgársággal született, ami keveseknek adatott meg, hogy nagyon jó iskolát végezhetett, hogy rendkívül művelt volt. Lett volna mivel dicsekednie, hiszen emberi mértékkel nézve egy kiváló emberről van szó. Azonban ez a Pál, miután megismerte Krisztust, azt írta, idézem, sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Jézus Krisztus számára olyan páratlan valaki lett, aki semmihez sem fogható, senkihez sem mérhető. Olyas valakit ismerhetett meg az ő személyében, akiért érdemes mindent kárnak és szemétnek ítélni. Aki sokkal többet adott, mint amit az addigi élete folyamán összegyűjtött, elért. Meglátta, hogy a sikernél, a karriernél, az egzisztenciánál, a vallásos életnél több a krisztusi élet. Jézus ezt az életet, ezt a rendet kínálja fel minden embernek. Amikor valaki Krisztussal köti össze az életét, elkezd ő vele élni, felismeri ezt a páratlan nagyságot, akkor mindent ennek rendel alá. Mert látja, hogy élete minden részére ez hat ki. És ez jó. Ez a javára van. Drága gyülekezet, kedves testvérek, éppen ettől páratlan, mert nincsen párja. A Jézus Krisztus ismerete azért páratlan lehet valakinek, mert nincsen párja. És Pál apostol ezt ismerte meg. Azt mondta, hogy Jézus Krisztus páratlan nagyságáért én mindent kárnak és szemétnek ítélek. És tudom, hogy kemény ez a mondat. Én tudom, hogy sokan talán nem tudnak ezzel mit kezdeni. Mi az, hogy kárnak és szemétnek? Mi az az, hogy amit eddig elértem? Mi az, hogy amiért eddig megdolgoztam, az kár és szemét? Drága testvérem, ezt csak akkor fogod tudni igazán, amikor fölismerted Jézus Krisztus páratlan nagyságát. Mert lehet, hogy addig minden fontos lesz, és legyen fontos, de ezt tudjátok olyan, amikor az ember valakit vagy valamit megismer, akkor az lesz számára a legfontosabb. Páratlan. Elnézést, hogy megint egy személyes hangot ütök meg. 33 évvel ezelőtt, 1981. július 18-án, emberleg nézve, egy ilyen páratlan valaki kötötte össze az életét. Egy férfi páratlanul, ha lehet így fogalmazni, páratlan módon meglátott akkor még leánykát, és azt mondta, hogy ehhez a szépséghez, ehhez nincsen semmi fogható. És aztán nem is volt semmi fogható más, csak az, és 33 év eltelt, és gondolom ugyanígy érzi mind a két fél. A férj is, a feleség is. És tudjátok, a legdrágább dolog az, mert ez egy csodálatos dolog, hogy 33 évért hálát adhatunk, és bízunk abban, még jó néhány évtized el fog telni. A legcsodálatosabb dolog az, amikor az ember Jézus Krisztusban találja meg ezt a páratlan nagyságot, aminek nincs párja. És nyilván a férj úgy futott neki a házasságnak, hogy ennek az asszonynak nincs párja. Nincs párja. vagy az asszony is úgy mondhatott igent, hogy ennek a férfinak nincs párja. És ahogy tudjuk, éppen ebben az igében olvashatunk arról, hogy azok, akik Krisztust megismerték, ott már nincsen sem nő, sem férfi, sem zsidó, sem görög, ahogy olvassuk majd el. Az a csodálatos, drága testvérek, hogy amikor valaki Jézus Krisztust megismeri, az ő páratlan nagyságát, akkor rádöbben arra, hogy nincs párja. Nincs párja annak a Jézusnak, és nincs párja annak, amit ő kínál. Annak a békességnek, és erről mondja Pál apostol, hogy a Krisztus békessége uralkodjék a ti szívetekben. Hogy ennek a békességnek nincsen párja. Hogy ennek az életnek, amit vele lehet tölteni, vele lehet élni, nincsen párja. Helyes az, ha valaki úgy köti össze az életét a másikkal, hogy nincsen párja. Én is ezt vallom a feleségemről. Legcsodálatosabb asszony a világon, nincs párja. Nem tudom, hogy ő ezt mondja róla. De az biztos, hogy aki megismeri Jézus Krisztust, az azt mondja, hogy nincsen párja, az, amit ő kínál. Az a békesség, az a jóság, az a türelem, az a megbocsátás, az a szeretet, annak nincsen párja, amit ő kínál. Drága gyülekezet, ezt az életszentséget munkálja Jézus az ember szívébe. Ez a krisztusi életszentség mutatkozhat meg egy házasságban is, még 33 év után is, de válhat láthatóvá a hétköznapokban is. Mert aki Jézus Krisztussal él, annak látható jelei vannak. Azt a krisztusi békességet, amely a szívben lakozik, hogy Pál apostol fogalmaz, ez a békesség kihat egy ember életére, egy házasságra, egy gyülekezetre, kihat az emberi kapcsolatokra, a tanulásra, a munkára, hatással lesz a környezetünkre, de még a társadalomra is. Ezt az élet szentséget adja Jézus Krisztus, kínálja fel minden embernek. A keresztségben is majd ezt láthatjuk és tapasztalhatjuk, hiszen drága Hannának és Baláskának is ezt az élet szentséget kínálja fel Isten Jézus Krisztusban. És ha ezt a krisztusi szeretetet felöltöttétek, ahogy mondja az ige, akkor lesz könyörületes szívetek, akkor tudtok igazán megbocsátani, és őszintén bocsánatot kérni, és akkor tudtok igazán, igeszerűen, krisztusi természettel élni. Amen. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, hálásak vagyunk Jézus Krisztusért, aki azért jött, hogy egy békességet, egy teljesen másfajta békességet adjon, ahogy olvashatjuk János evangéliumában. Azt mondja Jézus Krisztus, az én békességemet adom nektek. Az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Higgyetek Istenben, higgyetek én bennem. És mindazok, akik valóban hisznek benned, mindazok, akik valóban fölismerték azt, hogy teljesen más az emberi erény, mint a krisztusi természet, azok felöltik magukra azokat a jellemzőket, amelyek Krisztusra voltak jellemzők. Azt a szeretetet, türelmet, jóságot, megbocsátást, azt a természetet, amelyet az evangélium is tükröz, ahogyan Jézus Krisztus élt. És mennyei atyánk, hálásak vagyunk, hogy te ezt tudod kimunkálni az emberek életében, ezt tudod egy házasságban is alapként adni, és mindazok, akik erre építették az életüket, a házasságukat, azok valóban életszentségben járhatnak. Igeszerűen élhetnek. Urunk, azért könyörgünk, hogy legyen viszonyítási alapunk, hogy mire építettük eddig az életünket, milyen erényeink voltak, amelyeket talán magaslatokba emeltünk, de Urunk, ismertesd meg velünk ezt a páratlan nagyságot, amelyet te benned ismerhetünk meg. Azt az igazi krisztusi természetet, amelytől olyan messze vagyunk. És rádöbbenhetünk arra, hogy a te utaid nem a mi utaink, a te gondolataid nem a mi gondolataink, a te életed, a te krisztusi természeted, az nem a mi erényünk. Urunk, adj őszinte, egészséges énképet, és mutass rá azokra a dolgokra, amelyek eltávolítanak tőled. Legyen áldott mindenért a te drága és szent neved. Amen. Drága gyülekezet, kedves testvérek, az ígére, az ige hirdetésre válaszolva énekeljük el ezt a gyönyörű szép éneket.